Sziasztok! A reggeli hanganyag után és az álom után, amit kaphattam az éjjel jóatyán kegyelméből, egész nap, ahogy mentem a munkába, és ahogy, hát az az igazság, hogy egész nap motoszkált bennem. Egész nap ott volt bennem az éjjeli álomnak a képei, amit az előző hanganyagban mondhattam el, aminek a címe az, hogy kiégett motor. És egész nap ebben a lelkületben voltam, ebben voltam benne, és meg kell, hogy valljam, hogy nyomasztott ez az egész, és bántott, és teljesen magam alatt voltam lelkileg, mert tényleg egy erős figyelmeztetés az atyától, amit kaphattam abban az álomban. És úgy nagyon sok kérdés megfordult bennem, és teljesen úgy voltam már, nem is a gyűlölet vezérelt, hiszen ezt a lelkületet már meggyűlölhettem magamban, meggyűlöltem, hiszen elég régóta figyelmeztet erre a lelkületre jóatyánk, mégis valamiért, mégis rabságban tartott ez a lelkület. És kértem a megértéseket atyámtól, hogyha lehetséges, akkor adjon nekem megértéseket, ami által szabadulhatok, vagy bármit, hogy miért vagyok én ezzel megkötözve, és mi ez a lustaság nálam valójában. Mit akar ez mutatni, és mit jelent ez számomra, és minden olyan lélektársam, embertársam számára, aki szintén meg van kötözve ezzel a tulajdonsággal. És hát csodálatos módon tényleg atyánk annyira szépen vezetett és megmutatta, rámutatott ezekre a dolgokra, hogy egyszerűen tényleg le vagyok nyűgözve tőle. És ilyenkor, mikor megkapom ezt a hatalmas lelki örömöt, ezeket a megértéseket, amikor megjelenik a fény, és amikor érzem azt, hogy elkezd a lelkem feltámadni, ilyenkor most már tényleg mindig megszégyellem magam, mert egyszerűen nem is tudom. Tehát ilyenkor mindig azt érzem, hogy folyamatosan ebbe lennék, folyamatosan ebbe az állapotba lennék, és ebbe lubickolnék, ebbe az állapotba, és így végezhetném a napomat, mert ott van a lehetősége annak, hogy igen, ebbe az állapotba, ebbe a lelkületbe végezzem a mindennapi dolgaimat is. És ugyanakkor mégis mindig visszaesek, mégis mindig visszaesek, és megvádol, az az igazság, hogy megvádol ez az örömteljes állapot is, mert a szívem örül, a lelkem majd elrepül, annyira és annyira gyönyörűséges állapot ez, és mégis annyira gyarló a test, és mégis annyira gyarló vagyok, hogy mégis mindig visszacsúszok. És na hát ez az, amikor nem erőszakolja ránk, tehát ezt is kaphattam egyszer álomban, amikor a gyermek, azt láttam, hogy egy gyermek azt mondja nekem, hogy megerőszakolni nem foglak, mert ahhoz túl csúnya vagy. Most értettem meg, hogy valójában Isten lelke által szólt az a gyermek az álomban, mert igen, atyánk nem fog megerőszakolni. És igen, hogyha a mi lelkünk, az én lelkem, akkor csúnya, és akkor vagyok csúnya, ha nem az atyába vagyok, ha a testiekre figyelek, akkor csúnya vagyok. És igen, a lustaság által el tud csúnyulni a lélek. Mint ahogy a világban is szokták mondani, hogy csúnya a lusta ember. Na hát mennyivel igaz ez inkább a lelkiekben, hogy mennyivel csúnyább egy lelkiekben lusta ember. Tehát, ahogy megkaphattam az éjjel ezt az álmot, mentem a munkahelyemre, és atyánk rögtön elém hozta még útközben az írásból Márta és Mária történetét, amit el is szeretnék most olvasni. Nem túl hosszú, ezért fel fogom olvasni. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, bocsánat, aki leült az Úr lábához, és hallgatta a beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz, és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Ahogy olvastam útközben, sétaközben ezeket a sorokat, egyszerűen úgy éreztem magam újonnan, mint akit nyakon öntöttek egy jó forró, egy jó adag forró vízzel, mert annyira vádoltak ezek a sorok. És igen, sokszor előfordul velem az, hogy találkozok régebben is, találkoztam régebben is ezzel a résszel a Bibliában, de valahogy akkor csak úgy átfutott rajta az elmém, és elmében fogtam fel ezeket a dolgokat. Most viszont, mint említettem, meg kellett, hogy tapasztaljam ennek a gyümölcsét is, és hogy ez az egész rész, úgymond az írás beteljesedjen rajtam. Mert minden olyan alkalommal, amikor egy ige rész a Bibliából, amikor a Biblián keresztül tanít minket Atyánk, amikor egy ige rész, egy szó, egy példabeszéd, bármi Jézusnak egy szava, vagy a Bibliából bármilyen rész, nem csak az elménket járja át, hanem eljut a lelkünkig. Egy kicsike rész eljut a lelkünkig, akkor történik meg az, hogy beteljesedik az írás. Beteljesedik az írás, és gyönyörűséges, ahogy beteljesedik az írás, és egyenként rajtam teljesedik be az írás. Jézusnak minden egyes szava, és a Biblia minden egyes szava rajtam teljesedik ki. A világban mostanában annyi, de annyi életmód tanácsadó van. És ezt a kijelentést régebben kaphattam Atyán kegyelméből, hogy nagyon sok az életmód tanácsadó mostanában. Bárhova nézel, és egy kicsike pénzért te is válhatsz akár életmód tanácsadóvá, hogy aztán pénzért továbbadd a hazugságot, továbbadjuk a hazugságot. Pedig a legjobb életmód tanácsadó könyv az maga a Biblia, és a legjobb életmód tanácsadó az nem más, mint maga az élő Isten. Nem a Bibliát szeretném bálványozni, de ha életmód tanácsadó könyveket keresel esetleg, vagy életvezetési könyveket keresel, vagy megfordult benned az, hogy jó lenne valakitől megtanulni, hogy hogyan kell az életet élni, akkor nem kell elmenni tanfolyamra, nem kell vásárolni rengeteg könyvet, nem kell rengeteg pénzt kidobni ilyen hazugságokra, hanem egyszerűen csak vedd elő a Bibliát, vedd elő a 4 evangéliumot, és fohászkodjunk Atyánkhoz, fohászkodj az élő Istennek, hogy jelentse ki neked azokat a dolgokat, amelyek számodra fontosak. És tapasztalni fogjuk, mint ahogy én is tapasztalom, hogy az írás beteljesedik rajtam. Az én életemről van írva az a könyv. Az a könyv az Kornéliáról szól. Az a könyv ugyanúgy rólad is szól, amely lehet az élet könyve, és ugyanakkor tudjuk azt, hogy válhat a halál könyvévé is. Az élet könyvévé akkor válhat, hogyha van személyes kapcsolatod és személyes kijelentésed az élő Istentől és magától a feltámadt élő Krisztustól. Tehát, ha van élő személyes kapcsolatod vele, kapcsolatunk vele, akkor tud az írás is, a Biblia is élő lenni. Máskülönben, ha nincs élő kapcsolatom, nincs élő kapcsolatom az Istennel, ha nincs vele élő, személyes, napi szintű kapcsolatom, akkor a Bibliát is csak egy halott könyvként használhatom, amely előbb-utóbb meg fogja ölni a lelkemet. És visszakanyarodnék Márta és Mária történetéhez, amiből azt hiszem, hogy nem kell, hogy túlmagyarázzam ezt a részt. Inkább azt kérem helyette, hogy mindenki fohászkodjon, és mindenki minél előbb és minél hamarabb szembesüljön azzal, hogy ő melyik személy ebből a részből. Mert jelenleg ebben az állapotban, amiben vagyok, jelenleg a Márta szerepét személyesítem meg. Mit mondott Márta? Még ő volt fellázadva. Ő akarta megmondani a Jézusnak azt, hogy mit csináljon a másik. Ő akarta megmondani azt, hogy mivel foglalkozzon. És valójában saját magát vádolta. Azt mondta, hogy mennyi mindennek a szolgálatában van. Na hát pontosan ugyanezt érzem én is, és pontosan ugyanezt élem én is. És valahogy szíven ütött az a szó, hogy szolgálatában vagyok. És ez a kijelentés, ez a szó volt az, ami elindította a megértést, és erőteljesen szembesített azzal, hogy valójában én még mindig a világnak szolgálok. Valójában én még mindig a sátánt szolgálom. Mert ha nem a léleknek szolgálok, akkor automatikusan a sátánnak szolgálok. Akkor automatikusan a világnak szolgálok. Na de jött a kérdés, ugye szinte egy párbeszéd játszódott le bennem atyánkkal, hogy atyám, hogyan szolgálom én a világot? Még próbáltam is sajnáltatni magam, hogy atyám, én nem szolgálhatom a világot, hiszen neked szolgálok. Nem szolgálhatom a világot, hiszen nem vagyok a világban. Nem rendelem magam alá neki, hanem egyszerűen csak elvégzem a dolgom, és ennyi. Ennyi, amit a világban tartózkodom. És szinte ugyanaz történt, hogy saját magamat vádoltam meg, hiszen a saját ajkaimmal mondtam ki azt, hogy valójában mégiscsak a világot szolgálom. De mi a világ, és mi a sátán? Ahogy így atyánk végigvezetett rajta, hogy mit szolgálok én. Mert feljött bennem is, hogy miért szolgálom a világot. És atyánk elém hozta a képeket. Szaladok, rohanok a munkahelyre. Aztán rohanok haza, szaladok a gyermekért, majd rohanok vissza, szaladok a boltba, kenyérért, betevő falatért, majd rohanok vissza a lakásomba, összetakarítani, rendet rakni, eltenni, elmosni a napi mosatlant, kivinni a szemetet, leülni, tanulni a gyermekkel, majd aztán vacsorát készíteni, és közbe-közbe hallgatni egy-két bizonyságot, hogy elhitessem magammal azt, hogy Istent mégsem raktam félre, hanem igenis bizonygassam Istennek azt, hogy de igenis lásd, Uram, hogy lélekben vagyok. Majd beindítom a mosógépet, és aztán azt veszem észre, hogy ha még kapnék kijelentést is, egyszerűen úgy fekszek le, mint egy hulla. Nem véletlen a kifejezés, amit nagyon gyakran használok, hogy hullafáradt vagyok. Saját szavaimmal vádolom meg magam, és saját szavaim kellenének, hogy szembesítsenek azzal, hogy mibe vagyok, hogy egy hulla vagyok valójában. Mert hullafáradtá teszem saját magamat. És ezeket a képeket hozta elém, tehát a napi, úgymond a napi rutinomat, a napi teendőimet hozta elém atyám. És láthatjátok azt, hogy ebben nincs szórakozás, ebben nincs benne az, hogy moziba megyek, vagy éppen sétálni megyek, vagy éppen bárhova összeülök a barátaimmal, vagy bármi, mert hála Istennek erre nincs idő. És mondhatom azt, hogy hála Istennek, mert ha még arra is idő lenne, akkor eszemágában nem lenne talán a jó atyánkkal foglalkozni, és eszemágában nem lett volna hozzáfordulni. Tehát ezeket a napi rutinokat hozta elém jó atyánk, amelyek elkezdtek vádolni. És megérthettem, megértette velem jó atyánk, hogy valójában mit szolgálok én, és mi a sátán. És csak most érthettem meg igazán, hogy a sátán az valójában a test. Mert mit szolgálok egész nap? A testet. Még azzal is a testet szolgálom, hogy reggel felkelek, és rutinszerűen mosakszom, fogat mosok, hajat mosok, zuhanyzok, aztán felöltözöm, és rohanok a munkába, reggelit készítek, és nem fogom még egyszer elmondani a napi rutinomat, amiben benne vagyok, hanem egyszerűen csak azt mondom, hogy mindezzel a rutinnal, mindezekkel a rendszeres cselekedetekkel valójában a testet szolgálom. És így miáltal a testet szolgálom, ezáltal a világot szolgálom. Ha pedig a világot szolgálom, akkor a sátánt szolgálom. Tehát a test szolgálata az első a számomra. És valójában tényleg mindig így voltam, és erőteljesen szembesített atyánk ezzel a tulajdonságommal, ezzel a gondolataimmal, hogy mindig is így voltam, miután ráléphettem erre az útra, hogy először tudjuk le a napi dolgokat, és majd aztán jöhetnek a lelki dolgok. Mindig ezt mondtam, és így is cselekedtem. Visszavezetett atyánk, nem tudom ezt annyira keményen és annyira erőteljesen elmondani, ahogy én azt megéltem lélekben, ahogy ezek a képek berobbantak, és egyszerűen szó szerint robbantak bennem. Olyan volt most ez a szembesülés, mint egy robbanás. Úgy jöttek, és egyszerűen minden összeállt. Hiszen meg kellett, hogy lássam, hogy jött a további kérdés, hogy de miért van ez? Miért van ez, hogy a test az első? És valljuk be, én legalábbis meg kellett, hogy lássam, hogy tényleg a testnek a szolgálata az első. És majd utána, ha van időnk, akkor foglalkozunk a lelkiekkel. Akkor majd foglalkozok a lélekkel, akkor majd foglalkozok valójában Istennel, ha a testet letudtam, hogyha a testet megelégítettem, a testieket elvégeztem, csak utána jönnek a lelkiek. És felhozta bennem atyánk azt, hogy valójában erre lettem kódolva, és itt jött a nagy robbanás, egy hatalmas robbanás a szívemben, a lelkemben, hogy engem becsaptak. Én be voltam csapva egész életembe, és nem is tudtam azt, hogy létezik más opció, mert ez volt számomra az, amit megtanultam, ami belém ivódott, amit belém kódoltak. Belém kódolták azt, kiskoromtól kezdve, hogy első a munka. Első a munka és a saját dolgainknak az elvégzése, és csak utána jöhet a pihenés. És ugye pihenés az valójában azt kellene, hogy jelentse az ember számára, hogy a pihenő nap, amikor lélekben van az ember, amikor az atyával közösségben van. És én elhittem, és nem is az, hogy elhittem, hanem megtanultam. Megtanultam, mert valójában nem tudtam, hogy létezik más opció. Nem tudtam azt, hogy ennek valójában fordítva kellene lennie. Mint ahogy azok sem tudták ezt, akik ezt belém kódolták. Úgy a szülők, úgy a nagyszülők, úgy a munkatársak, úgy a barátok. És minden egyes ember, nem mondhatom azt, hogy minden egyes ember, de a legtöbb ember meg van kötözve ezzel, hogy a munka az első, tehát a test legyen az első, és csak utána lehet megpihenni. Persze az ember pihenni sem tud, mert pihenésképpen előveszi a tévét, pihenésképpen halmozza tovább a bűnöket, mert egész nap hajtotta a mókuskereket. És valójában ezt mutathatta atyánk, hogy ezt a sorrendet meg kell, hogy fordítsa. Ember nem tudja megfordítani. És az az igazság, hogy én kétségbe is estem. Mert láthattam azt a hatalmas falat, láthattam azt a hatalmas köteléket, hogy én ezáltal meg vagyok kötözve. És nem úgy vagyok megkötözve, hanem egyszerűen csak belém van kódolva. És el sem tudom képzelni azt, hogy másképp legyen ez a dolog. El sem tudom képzelni azt, és nem is merem elképzelni, mert az agyam nem meri ezt elképzelni, hogy a lélek legyen az első, és ne a test. Pedig atyánknak ez a kívánsága. Atyánk legfőbb tanítása és Jézus Krisztus legfőbb tanítása az, hogy a lélek legyen mindenek előtt. Az Istennel való személyes kapcsolat, az a táplálék, amit tőle kapok, az legyen mindenek előtt. És az összes többi pedig megadatik, mert látja Isten, látja a mi jó atyánk, hogy mire van nekünk szükségünk. Ezzel szemben én hajtok és tekerek. Tekerem a mókus kereket, és csodálkozok azon, hogy a pihenést azt már csak akkor kapom meg, amikor vagy a gyermekem betegszik meg, vagy énesek ágynak. Mert az ember csak akkor áll meg. Ekkor vagyunk képesek megállni. Egyébként észre sem vesszük azt, hogy robotolunk. Észre sem vesszük azt, hogy mennyire szolgáljuk a testet. A test szolgálatában vagyok, a mammon szolgálatában vagyok, a világ szolgálatában vagyok, tehát a sátán szolgálatában vagyok továbbra is. És ezt nem vesszük észre. Ráadásul, hogyha valaki nem úgy fogja fel a dolgokat, akkor azt megvetjük, és gyorsan ráfogjuk azt, hogy milyen lusta, mennyire lusta az az ember, és hogy milyen csúnya a lusta ember. Pedig valójában atyánk ezt is kijelentette, hogy aki testben szorgalmas, az lélekben lusta. És ez így van, meg kellett, hogy lássam, és meg kellett, hogy éljem ennek a mélységét. Meg kellett, hogy éljem ennek a következményét, hogy ennek az a következménye, hogy valójában megszűnik a kapcsolatom az élő Istennel. Csak egy lapos, possadt, tóvá változik minden olyan eledel, amit kaphattam tőle. Megpossad, megpenészedik a kenyér, kiszárad a tó, és ahogy az álomban láthattam, a motor besül. És egyszer csak az lesz a vége, hogy karambol, összeütközés és halál. Valójában ez a vége annak, amit csinálok folyamatosan, a napi rutin. Én meg kell, hogy valljam, hogy sokat hallottam erről, de nem akartam ezzel szembesülni. Nem akartam, mert nem tudtam azt, talán még magammal is elhitettem, hogy én nem olyan vagyok. Én nem úgy csinálom. De mostanában valahogy minden egyes nap, minden áldott nap úgy érezhettem már körülbelül pár hete, hogy szó szerint szinte majdnem összeesésig hajtottam magam. Ennek megfelelni, azt elvégezni, azt megcsinálni, és a következőt megcsinálni. És csodálkoztam azon, hogy este lefekszek, és egyszerűen csak fekszek, és elájulok. Nem is elalszok, hanem szó szerint éreztem azt többször, hogy nem is alszom el, hanem valójában elájulok. Elájulok a fáradtságtól. És vártam az álmokat, hogy talán majd akkor álomban atyánk ad valamit. Persze nem adott, mert az agyam olyan szinten telve volt a napi dolgokkal, hogy egyszerűen már álomban sem fért hozzám atyánk. És így jutottam el oda ahhoz az állapothoz teljesen, hogy egyszerűen éreztem azt, hogy lassan-lassan megszűnik a kapcsolatom az élő atyával, és azt veszem észre, hogy már csak egy távoli emlék marad az, hogy valamikor egyszer atyánk még élt, és valamikor egyszer atyánk még engem is megörvendeztetett, és kezdett ez a kép egyre haloványabbá válni. Úgyhogy ezt bízta rám atyánk, és ezeket a kijelentéseket adhatta. Ezzel a dologgal szembesített, hogy valójában szembesített azzal, hogy igencsak a test szolgálatában vagyok. Ezáltal az ige által, Márta és Mária története által szembesített azzal, hogy kinek a szolgálatában vagyok. Majd aztán a nap folyamán, ahogy bent voltam az iskolában, a gyerekek szokták kérni azt, hogy szünetben, amíg 10 óráznak, nézhessék az egyik bibliai sorozatot. És most is kérték, és bekapcsoltam nekik. És hogy nem, Dániel története következett Dániel próféta könyvének a története következett az Oroszlánok vermében című fejezet. És annyira csodálatos volt, hiszen egy akkora szembesülést kaphattam ezáltal is, hogy majd leestem tényleg a székről, és áldom a mi jó atyánkat. Tehát ott is szíven szúrt egy mondat. Néztük a mesét, és valahogy azt kaptam jelzésnek, hogy most ne menjek le kávézni, mert hanem egyszerűen maradjak ott, és nézzem velük ezt a történetet. És ahogy néztem, egyszer csak szintén egy hatalmas nagy robbanás a lélekben, és megértette velem atyánk, hogy mennyire súlyos is ez a dolog, amiben vagyok. Ugyanis az a rész ütötte meg a fülemet, és az a rész ütött szíven, amikor Dánielnek megtiltották azt, hogy imádkozzon. Nem imádkozhatod máshoz, csak is egyedül a királyhoz imádkozhatott. Nem imádkozhatott az ő atyához, az élő Istenhez. És így elrepített a lélek, hogy valójában mit is jelent ez? Mit is jelent imádkozni? Hát imádkozni azt jelenti, hogy akinek a jelenlétében vagyok, én ahhoz imádkozok. És mivel én egész nap, ugye először a testieket tudom le, a testi dolgokat, a munkát, az iskolai munkát, az itthoni munkát, a gyermekkel való munkát, a saját testem munkáját tudom le, ezért én mit csinálok? Tehát én a testhez imádkozok valójában. Kihez imádkozok? A királyhoz. Mert hogy ki a király? Hát aki megkoronázta magát. Megkoronázta magát, az a király. És ezt jelenti imádkozni, hogy kinek a jelenlétében vagyok, és kinek a szolgálatában vagyok. Ha én a testet szolgálom folyamatosan, és csak egy kis időre, egy mi atyánk erejéig összebújok Istennel, vagy odafutok hozzá, ezzel még áltatom magamat. Áltatom magam, és tévedésbe tartom magam. De ugyanakkor még mindig a test szolgálatában vagyok, és folyamatosan a királynak imádkozom. Nem úgy, mint ahogy Dániel, hogy magára csukta az ajtót, és nem érdekelte, hogy bármi lesz a következménye. Ő az ő urához imádkozott. Ő az ő urával, az atyával volt jelenlétben, az ő jelenlétében volt, és nem ismerte el a királyt, nem imádkozott a királyhoz, hanem egyedül egy istene volt neki, az élő Isten, akinek a jelenlétében volt folyamatosan, és ezáltal pedig hozzá imádkozhatott. De megmutatta atyánk, hogy mivel én egész nap a testet szolgálom, ezért én valójában nem hozzá imádkozom, hanem én valójában a királyhoz imádkozom folyamatosan. Ez volt a következő szembesülés. A harmadik szembesülés pedig az volt, hogy indított a lélek, hogy nézzem meg, mit jelent a Márta név, mi a jelentése a Márta névnek. És hát amikor megláthattam azt, hogy valójában mit is jelent a Márta név, egyszerűen ledöbbentem, és lesokkolt az egész. A Márta egy bibliai női név, és a jelentése az, hogy úrnő. Na, amikor ezt elolvastam, egyszerűen jött a hatalmas pofon, és megérthettem. Ez volt az i, a pont, ez volt a pontra, na, a pont az íre, hogy összeállt a kép. Tehát Márta valójában úrnő volt. Hát nem-e úrnő vagyok én is? Nem-e azáltal, hogy a testieket szolgálom, és akarom azt, hogy minden rendben legyen, minden tökéletesen el legyen végezve, minden munkám tökéletesen el legyen végezve úgy a munkahelyen, úgy itthon. Azáltal nem úrnő vagyok-e én? Nem vagyok-e a saját életemnek az ura? Pontosan az vagyok. Pontosan eljátszom ezáltal az úrnői szerepet, hogy uralom a dolgokat magam körül. Mert amikor jól dolgozok, amikor jól akarok dolgozni, akkor valójában én azt uralni akarom. Amikor azt szeretném és azt akarom, hogy itthon tökéletes rend legyen, tökéletes tisztaság legyen, tökéletesen minden el legyen intézve, el legyen rendezve, tökéletes vacsora legyen, akkor én valójában uralom azt a dolgot. Tehát még mindig az van, hogy uralom a saját életemet. Így pedig, ha én vagyok a saját magam úrnője, akkor nem lehet nekem uram. Nem lehet az én atyám az uram. Nem tudom én őt elismerni úrnak és atyának, mert folyamatosan a test szolgálatában vagyok. És ha a testet szolgálom, akkor a saját magam ura vagyok, és a saját magam úrnője vagyok. Valójában nem tudom, hogy hogyan fogja ezt atyánk kimunkálni belőlem, ezt a lelkületet. Ennek az egész hanganyagnak valójában az a mondani valója, hogy az a hatalmas hazugság, ami által be vagyunk csapva, be vagyunk etetve, be vagyunk kódolva, hogy a test az első, és majd utána a lélek, ennek a sorrendnek meg kell fordulnia. Ezt a sorrendet meg kell fordítani. De ebbe az a félelmetes, hogy ezt ember nem tudja megfordítani, ezt a sorrendet. Egyedül abban van bizodalmam, hogy az Úristen, a Teremtő Atyánk és a feltámadt Krisztus engedi, illetve én engedem, hogy ő megfordítsa ezt a sorrendet, és megtanítson elsőként lélekben járni. Megtanítson arra, hogy az első a lélek, és utána a test. Ő kell, hogy erre megtanítson, ő az, aki erre meg tud tanítani, és ő az, aki ezeket a hazugságokat, ezeket a hatalmas falakat, mint ahogy láthattam az álomban is, hogy a kenyérbolt falának ütköztem az autóval, aki ezeket a hatalmas falakat le tudja bontani bennünk. Vágyom arra, és óhajtom, hogy végre valahára, így nem tudom hány év elteltével, végre megtanítsa nekem azt, és megtanítsa mindnyájunknak, hogy tanuljuk már meg végre azt, hogy a lélek az első, és csak utána a test. Ehhez kívánom atyán kegyelmét, és alázatos szívet, és engedelmes szívet mindannyiunk részéről. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!